Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna EU tagságát nem szabad megengedni, nekünk meg kell védeni a munkahelyeket, emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. A miniszterelnök szerint a stagnáló európai gazdaság közvetlen hatással van Magyarországra, de az adócsökkentési programok és a munkahelyvédelem továbbra is prioritást élveznek. Kiemelte, Ukrajna EU tagsága csődbe vinni a magyar gazdaságot. Hangsúlyozta, szilárdan kell képviselni Magyarország érdekeit. A kormányfő emellett bejelentette, hogy a következő hónapokban intézkedéseket hoznak a gazdaság élénkítésére és a nyugdíjasok támogatására. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában kifejtette, hogy az európai gazdaság stagnálása, amelynek mi is részei vagyunk, közvetlen hatással van Magyarországra. Reagálva a legfrissebb GDP növekedési adatokra. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Orbán Viktor kifejtette, Magyarország az ukrajnai háború következtében körülbelül 20 milliárd eurót veszített az elmúlt 3 évben. Hozzátette, akkor sem lenne egyszerű helyzet, ha nem lenne háború. Amíg nincs béke, a gazdaság nehézségekkel küzd majd. Ezért fontos, hogy támogassuk Donald Trump amerikai elnök béke kezdeményezéseit. Emelte ki a miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy a 100 új gyár programot kibővítik, így már 150 gyárat fognak támogatni, és stratégiai fontosságúként említette a kis- és középvállalkozások támogatását. A következő kormányülésen már döntéseket szeretnénk hozni az iparcikkek árának csökkentéséről, és a nyugdíjasoknak októberre élelmiszeráfa visszatérítést ígért. Ha mindezt megcsináljuk, akkor a 2025-ös év oké lesz, mondta Orbán Viktor. A 2026-os költségvetésről kifejtette, hogy háborúellenes, békepárti költségvetéssel készülnek, amely megállja a helyét, és nem csak 2025-ben, hanem 2026-ban sem kell feladni egyetlen célt sem. A sikeres együttműködés érdekében pártállástól függetlenül a közös pontok megkeresésének fontosságát hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az Ajkai Majálison. Navracsics Tibor, aki egyben a térség a fideszes országgyűlési képviselője, ünnepi beszédében azt kérte, a közös pontokat keressük, azokat, amelyek pártállástól függetlenül összekötnek minket, és tegyük félre azokat a dolgokat, amelyekben nem értünk egyet. Kiemelte, az Ajkai szocialista városvezetéssel való együttműködésnek köszönhetően megújult számos létesítmény, több milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a városban. Számos megújult létesítmény szolgálja az ajkaiak életminőségét, aminek köszönhetően a város nem csak gazdaságilag, hanem természeti környezetében is igényes, közösségeiben pedig összetartó településsé lett, tette hozzá. A gyermekek biztonságának megóvása érdekében ellenőrzi a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeit a Fogyasztóvédelmi Hatóság, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a távirati irodával. Azt írták, az ellenőrzésekkel a játszótéri eszközök üzemeltetési körülményeit vizsgálják, hogy azok összhangban vannak-e a jogszabályi követelményekkel. Ha a vizsgálatok során hiányosságokat találnak, akkor a gyermekek védelme miatt ideiglenesen megtilthatják az eszközök használatát. Hozzátették, az ellenőrzéseket a korábbi évek tapasztalatai is indokolják. A Fogyasztóvédelmi Hatóság csak tavaly több mint 22 millió forint értékben szabott ki bírságot. A szállás.hu adatai alapján az idei május 1-i hosszú hétvégén Eger a legkedveltebb belföldi úti cél, amelyet Budapest és Pécs követ, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Miskolc, Siófok, Szeged, Hévíz és Balatonfüred is, közölte a szállásfoglaló oldala távirati irodával. Régiós bontásban a foglalási számok megoszlása szerint az Észak-Alföld és a Balaton térsége vonza a legnagyobb forgalmat. A foglalások 17-17%-ával a négynapos hosszú hétvégén. Ezt Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Budapest, Közép-Dunavidék és a Dél-Alföld régiói követik egyenként 11-12%-os részesedéssel. A Dél-Dunántúl és a Közép-Dunántúl szintén számottevő érdeklődésre számíthat. A sort a Tiszató környéke zárja a szállás.hu adatai szerint. Végül az időjárásról. A kevés gomoly és fátyol felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz, a déli délnyugati szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között alakul, késő este 14-20 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. 17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A Budapest Fotófesztivál keretében nyílt meg Eleanor McNair kiállítása a mai Manuházban. Szintén a Fotófesztivál eseményeként láthatók Szilvia Pláhi képei a Kapa központban, ahova a megújult André Kertész tárlatért is érdemes betérni. Az éjjel soha nem érhet véget, állítja a Loop Színházi Társulás legújabb bemutatójában. És már játsszák a mozik Máli Csaba és Pálfi Zsolt animációs filmjét, a Csongor és Tündét, amiben az egyik ördögfiókának Geszti Péter adta a hangját. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Újra teremtett pillanatok, a fotótörténet gyurma ikonjai. Ez a címe Eleanor McNair kiállításának a mai Manóházban. Az angol alkotó művészetének középpontjában a fényképek újraértelmezése áll, ám egy meglepő csavarral. Ikonikus fotókat rekonstruál Play-Doh gyurmával. A művek 24 órán belül készülnek el, többnyire éjszaka, mielőtt a gyurma száradni kezd. A rölifek lefényképezése után az alkotó szétszedi a műveket, így az alapanyag újra felhasználható lesz a következő műhöz is. Ez az idő- és anyagtakarékos alkotói folyamat nem csak McNair kreatív gondolkodásmódját tükrözi, hanem a reprodukció művészi lehetőségeiről is gondolkodásra késztet. A végeredmény digitálisan él tovább, nyomatok formájában pedig kereskedelmi forgalomba is kerül. Ezen a kiállításon a látogatók egyfajta fotótörténeti időutazást is tehetnek, hiszen a tárlat kronológiai sorrendben követi a gyurmafotók eredeti képeinek keletkezési idejét, így az közel 120 évet ölel fel a fotográfia 186 éves történetéből. A kiállítás kurátora Baki László. Vele beszélgettem.
Ikonikus fotográfiákat láthatunk annyi különlegességgel, egy olyan csavarral, hogy az alkotó ezekből az ikonikus képekből gyurmák segítségével készített reliefeket.
Ikonikus képek, kiknek az ikonikus képei?
Több világhírű alkotó képeit láthatjuk. Magyarok közül André Kertész és Tóth Endrének a képei, de ezen felül William Eggleston, Cindy Sherman, Nan Goldin, Mary Ellen Mark, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, rengetegen vannak. Amit még ki lehetne ebből emelni, szerintem pont Mary Ellen Mark lenne, mert az ő képeit be fogjuk mutatni évvégén is majd a mai Manóházban.
Érdekes az a megoldás, hogy gyurmát formál a képekből a művész, és azokat fényképezi le. Mi ennek az indoka?
Ez az egész történet úgy kezdődött, hogy McNair egy kocsmakvízen volt, ő Angliában él, ahol az egyik feladat pontosan ez volt, hogy meg kellett gyurmából formázni egy híres fotót. És ez annyira megtetszett McNairnek, hogy először a barátaival, meg később egyedül választotta ki ezeket a képeket az egyetemes fotótörténet leghíresebb alkotásaiból, és aztán éjszaka készítette el őket. Először tanulmányozta sokáig, órákon át a képeket, majd utána, ami még külön egy érdekesség, hogy a Play-Doh gyurmának a színeit nem tudta a fekete-fehér képeken alkalmazni, ezért az összes fekete-fehér fotónak ő egy elképzelt látványvilágot adott, és ettől ilyen színes a kiállítás.
Elég érdekes maga a koncepció, hogy egyáltalán meglévő fényképeket meggyurmázni.
Igen.
Egy-egy karakter látható egy fényképen, de van úgy, hogy több is, tehát akkor többnek kellett neki látni, elég macerás munka, és aztán ebből fényképet csinálni. Ennek van valami hozzáadott értéke, hogyha most így művészi szempontból nézzük?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. McNairnek az egyik legfontosabb kérdésfelvetés ezzel a kiállítással kapcsolatban, hogy egyáltalán művészete ez, ami itt van. Ő azt mondja, hogy a helyén kell kezelni. Mi is azt gondoljuk tulajdonképpen, hogy ezek az anyagok, amiket kiállítunk, ezek művészeti produktumok. A művészet számomra az újraértelmezésről szól, mindig keresem, hogyan adhatok egy második életet valaminek, ami már létezik.
Eleanor McNair mondata, és?
Szerintem ez lesz még egy nagyon érdekes idézete, hogy az újraértelmezésben az a szép, hogy nincsenek szabályok, ahogyan az értelmezésnél sem nincs helyes vagy helytelen módja annak, hogy hogyan kell művészetet nézni.
Én nekem most az jut eszembe, hogy körülvesznek ezek a nagyon-nagyon színes és tulajdonképpen meseszerű képek, hogy a látogatóknak az életkorhatára is akár egészen levihető. Nagyon meg fogja fogni a gyerekeket.
Igen, nagyon figyeltünk erre is. A kiállításhoz egy múzeumpedagógiai füzettel is készültünk, ami még jobban érthetővé teszi majd ezt a kiállítást. Valamint 4 korosztály számára, az általános iskola első osztályától kezdve egészen a felnőtt korig egy pályázatot is hirdettünk. A pályázatnak pontosan ez lesz a lényege, hogy a látogatóink is gondoljanak újra egy-egy híres képet. Nem kell gyurmával dolgozni, bármilyen eszközzel, ceruzával, festékkel, zsírkrétával is lehet, és tőlük is várjuk majd ezeket az anyagokat.
Hogyha most jobban belegondolok, hogy ez egy kocsma kvíznek volt a feladványa, hogy az ember gyurmázzon, ez most így elsőre nagyon innovatív ötletnek tűnt számomra, de visszatérve a gyerekekhez, ők minden nap ezt csinálják.
Igen, a gyurmázás az egy univerzális dolog, talán pont ezért tud közelebbi kapcsolatba kerülni majd ez a kiállítás a nézőkkel, mert megvan az a viszony a képek és a befogadók között, ami ismerőssé teszi ezeket a helyzeteket. Annyi segítséget adunk a látogatóknak, hogy mindegyik fotónál megmutatjuk az eredeti alkotást is, amit elhelyezünk egy fotótörténeti kontextusban. Uh-huh. Tehát mindegyik képnek van egy külön képaláírása, ahol megtekinthető az eredeti fotó is, és még plusz háttérinformációkat is találnak a látogatók.
Hogy kerül ez a kiállítás, Eleanor McNair kiállítása ide a mai Manóházba? No, pláne, hogy egyébként fotófesztivál is van, és a fotófesztiválnak az egyik eseménye ez a kiállítás.
Tavaly már, amikor elkezdtük tervezni a 2025-ös évadunkat, akkor tudtuk, hogy az első emeleten Pálffy György ikonikus fotógyűjteményét fogjuk bemutatni, ahol a 19. századtól egészen a 21. századig a leghíresebb alkotók autóval kapcsolatos fényképei vannak, és mivel ez egy nagyon sokszínű anyag, ezért azt gondoltuk, hogy ide a második emeletre is egy ehhez hasonló kiállítást fogunk elhozni, és több lehetséges opció közül végül Eleanor Mackner anyagát választottuk ki.
Újra teremtett pillanatok. A fotótörténet gyurma ikonjai. Eleanor Mackner képei a Budapest Fotófesztivál keretében a mai Manóházban láthatók. A kiállítás kurátorát, Baki Lászlót hallották. A mai Manóháztól körülbelül 200 métert kell sétálni a Nagymező utcában, és már is ott vagyunk a Kapa központban, ahol szintén a Budapest Fotófesztivál keretében tekinthető meg Szilvia Pláhy, magyar származású, New Yorkban élő fotográfus kiállítása. Szilvia Pláhy azon kevesek egyike, és André kertész tanítványaként és barátjaként az egyetlen, akik a humanista fotográfia hagyományát a 21. században hitelesen és korszerűen képviselik. Ösztönösen készíti képeit, a saját képalkotási szabályait tartja be, vagy azt sem. Bármere is jár a világban, megérzi, hol van számára a kép, és láthatóvá teszi a benne rejlő történetet. Az Ajándékok a 20. századból és azon túl című kiállítás nem csak életműve áttekintése, hanem képeinek egy részét publikált formában is bemutatja. Sok képnél látható a kiállításra készített kópia és a megjelent változat is, más fotókkal, szövegekkel egybeszerkesztve. Ez a komplex bemutatási mód az elkészült fénykép történetébe kalauzolja a nézőt, és megmutatja a fotó jelentésének módosulásait a különböző megjelenési helyzetekben. Sylvia Plahy állandó modellje a fia, a most már kétszeres Oscar-díjas Adrien Brody. A róla készített képek életművének szerves részei, és mind a mai napig egy, abban az esztendőben róla készített képpel kíván minden jót barátainak, ismerőseinek az évvégi ünnepekre. Sylvia Plahy André kertész tanítványa és barátja is volt. Mindkettejük művészetében megtalálható az erős személyesség, és ennek számos jelét láthatjuk szintén a Kapa Központban a mester megújult állandó tárlatát végigjárva. A kiállítás címe a Szentimentalista. Válogatás Sziget Becsének ajándékozott képeiből. Mindaz, amit értékesnek tartanak életemben, Magyarországról származik. Vallotta André kertész. A fotóművész több mint 70 évet felülelő pályafutásának meghatározó helyszínei Magyarország, Franciaország és az Egyesült Államok voltak. Budapesten született, gyermekkorának fontos színtere volt Sziget Becse is. Mély érzései kifejezéseként halála előtt a falunak ajándékozott 120 gondosan válogatott fotót. A kiállítás 6 tematikus egység, Rezdülések, a Hadakutyán, a Feleségem története, a pesti műtermektől a párizsi ateliérekig, a test metamorfózisa és az enigmatikus kép mentén mutatja be ezt a kivételes életpályát. André kertészről és a megújult állandó kiállításáról Virágvölgyi Istvánnal, a Kapa Központ művészeti vezetőjével beszélgettem. Itt van a megújult André kertész kiállítás, aminek az a címe, hogy a Szentimentalista. Ez egy állandó kiállítás. Csak annyi történt vele, hogy egy darabig, ahogy mondtad, pihentek a képek, és most újra láthatók. Miért kell pihentetni a képeket?
Ugye, mivel alapvetően ezek papíron vannak ezek a képek, hogy a fotónak három dologhoz érzékeny viszonya van, egyrészt a hőmérséklethez és a páratartalomhoz, és a fényhez. És bizonyos fénymennyiség után a fotók állandó kiállítások emiatt nem állandóak, muszáj pihennie a képeknek, mert nem kaphatnak akármennyi fénybehatást, és erre próbálunk mindig nagyon alaposan figyelni.
Ezek eredeti fényképek, amiket André kertész hívott elő?
Így van, tehát ezt a válogatást maga André kertész már élete legvégén állította össze, ezt ő maga állította össze, és ő maga jóvá hagyta ezeket a nagyításokat, és ő maga még életében elküldte Sziget Becsének, ugye ennek a kicsi falunak, ami annyira közel állt a szívéhez, tehát úgy érezte, hogy az a magyar közönség Sziget Becsén keresztül, ami most remélhetőleg azon az állandó kiállításon megnézheti ezeket a képeket, hogy nekik egy személyes ajándékot szeretne adni, amit ő állít össze, amit ő küld el. Tulajdonképpen ez egy ilyen szeretett csomagocska, amit még az élete legvégén pont a fiatalkori nyarainak a helyszínére visszaküldött New Yorkba.
Azért kérdeztem egyébként, hogy tényleg ezek eredeti képeken, mert hiszen a fénykép az a műfaj, azt gondolnám én kívülállóként és laikusként, hogy könnyen reprodukálható. Oké, elhasználódnak a képek, hát akkor csinálunk róluk az eredetivel megegyező másolatot, senkinek nem fog feltűnni, hogy ez nem ugyanaz, viszont magát a fényképet, amit ábrázol, azt lehet nézni, és nem ez a lényeg.
Minden tárgynak története van, ugye, ahogy a légi latin mondást tartja a könyveknek is, de a fotóknak is története van. Tehát igazából a műtárgyat a fotó esetében mindig az a kinyomtatott papírkép jelenti, akkor is, hogyha megvan a negatív vagy a digitális esetében a fájl, amit a kép elkészítésének a időpontjához nagyon közeli időpontban készített el a művész, vagy pedig még az életében készített el a művész, mert egy negatívról ezer és egyféleképpen lehet lenagyítani egy képet. Például részben azért is, mert sötétebb, világosabb, kontrasztosabb is lehet, meg a méretét is meg kell ugye határozni. És annak van egy bája szerintem mindig, hogy ezek a képek, amik most a Kapaközpont vonálognak, ezek konkrétan André Kertész kezében voltak. Tehát ezek nem hasonlók, meg nem olyan mintha, hanem ezek azok, amiket az idős New York-i lakásában szöszmötölő André Kertész azzal a gondolattal és szeretettel rakott össze, hogy ezt ő most Szigetbecsének hazaküldi.
A Szentimentalista, ez a címe a kiállításnak, és ez utal André Kertész lelkére, aki nagyon szentimentális volt, amikor a életének utolsó előtti évében tulajdonképpen Szigetbecsének ajándékozta a 120 képet, emlékezve gyerekkorára, nagyon sok itt Magyarországon készült fénykép van, ami egészen visszavisz a első világháború előtti évekbe, a katonaságát megidézi, és aztán megy előre az időben.
A Szentimentalista cím az arra utal, hogy saját meghatározása szerint Kertész azt mondta, hogy ő nem dokumentálni akar, ő nem dokumentálásra használja a fényképezőgépet, amire egyébként lehetne használni. Úgy határozta meg magát, hogy ő egy érzelmes ember, és az érzelmeit szeretné valahogy képbe önteni, és ehhez pont a fotográfiát választotta. Ugye azt tudjuk, hogy ő nagyon nyitott volt egyébként a képzőművészetek többi ágára is, már Budapesten, aztán később Párizsban is más művészekkel vette körbe magát, festőkkel, szobrászokkal. Tehát ő a fotót választotta, és ráadásul egy olyan korszakban élt, amikor pont a fotó elkezdte a saját nyelvét keresni, elkezdett végleg leválni a festészetről és a már régebben létező művészeti ágakról, és tulajdonképpen a Kertész ebben lépett nagyot, és ebben volt az a fajta ilyen szentimentális, a saját maga belső világából táplálkozó látásmódja, újító, hogy ezt a látásmódot megpróbálta a fotográfia formanyelvével összehozni. Tehát, hogy ő olyan képet akar csinálni, amit fotóban lehet csinálni. Nem olyat, amit meg lehetett volna egyébként festeni is, hanem ő fényképet szeretett volna készíteni, de a belső világa izgatta, és nem az, hogy mi van a képen, hogyha úgy tetszik.
Összesen 6 fejezetből áll ez a kiállítás.
A 120 képes Szigetbecsei válogatásnak a nagy része a korai magyarországi képekből áll, illetve ebből az időszakban nem mind magyarországi, mert ugye katonaként nem feltétlenül csak itthon volt. Tehát itt egészen a korai útkereséstől indulunk, és olyan képeket látunk, amit a még alakuló, de már láthatóan jó szemű, alkotói hangját kereső kertész készít. Aztán ugye elkísérjük a katonaságba, aztán látjuk, hogy a feleségével való viszonya, ami egy nagyon fontos viszony volt. A kezdete a kapcsolatuknak az nem volt annyira sima, de aztán egy nagyon fontos ilyen alkotótársi viszony alakult ki. Aztán elkísérjük Budapestről, ahogy Párizsba, a pesti művészközekből, a párizsi művészközekbe érkezik. Egyébként ez nagyon fontos dolog, hogy ugye azért az alkotók nem egy vákumban alkotnak, hanem egy művészközegbe tartoznak, és az a művészközeg az ezer és egy módon hat rájuk, ami aztán nyilván az alkotásokban is megjelenik. Utána pedig a testmetamorfózis a című részben a testtel való kísérletezése és a mozgás az, ami nagyon izgatta őt.
Van több képe is, aminek az a címe, hogy torzítás. És az a már nyilvánvaló, hogy milyen nagyon sokféle képen lehet manipulálni a fényképeket, de valamiért azt gondolom, az ő korában még ez nem volt annyira nyilvánvaló. Tehát a kérdésem az, hogy például az a kép, aminek az a címe, hogy torzítás, és egy teljesen torz női alakot látunk, az hogyan tudott létrejönni?
Eredetileg egyébként egy ilyen vidámparki élményt gondolt tovább, és aztán azt már ő műtermi körülmények között reprodukálta. Tulajdonképpen ez is egy nagyon avantgárd gesztus, hogy elkezdi izgatni az, hogy az-e a valóság, ahogyan kinézünk, vagy pedig az ugyanolyan értékű valóság, ahogy mondjuk a tükörképünk eldeformálódva látszik egy valamilyen tájnak a felületén. Tehát egyszerűen játszik, szabadon játszik, és egy vizuális izgalmat keres, és tulajdonképpen azokkal az aktmodellekkel, akikkel ezen dolgozott, egy ilyen közös játékon keresztül valami olyan konstellációkat talál meg, ami nagyon jellemző a fotográfiára. Tehát az, hogy ez fotóban valósul meg, és ez nem egy szobor vagy festmény, az teljesen más minőség ad ennek a történetnek, és tulajdonképpen azt a médiumot, azt a fotográfiát próbálja feltérképezni a Kertész, hogy mire való, mire jó, hogy lehet benne valami izgalmasat létrehozni.
Például a torznői alak egy torzító tükörben lévő kép, amit látunk?
Így van, így van. Tehát mindenféle tükröződő felületek azok, amik eltorzítják a tükörképét ezeknek a modelleknek.
Azt hiszem öt témakört érintettünk, a hatodik pedig. A
hatodik pedig az enigmatikus kép. Kopin Katalin kurátor szeretett volna arra a fajta attitűdre valahogy reflektálni, hogy a kertész tényleg, ha úgy tetszik, az igazságot kereste, vagy a szépséget, a végső képet. És nagyon sokszor saját magát úgy fotózta meg, ugye mint a melankolikus tulipán egyik leghíresebb ilyen próbálkozása, hogy egy olyan arcképet készített, ami nem, hogy ő nincs rajta, de arc sincs rajta, hanem egy tulipánt látunk rajta, de mégiscsak az idős korában, ugye akkor már a felesége elvesztésé gyászoló alkotó visszaköszön, és egy ilyen metaforikus kép. Tehát mégis ez az utolsó gesztus akar rámutatni erre a kertészi attitűdre, hogy akkor ő hogyan is fényképezett, és mi is volt az az egyéni látásmód, amit ő megpróbált minden képébe beletenni, és itt hat kép van, ami kifejezetten erre akar kiukadni, hogy ezt akarja bemutatni.
A szentimentalista válogatás a Sziget Becsének ajándékozott képekből. A Kapa Központban megújult André Kertész állandó kiállításról Virágvölgyi Istvánnal, a Kapa Központ művészeti vezetőjével beszélgettem. Az éjjel soha nem érhet véget. Ez a címe a Loop Színházi Társulás legújabb előadásának. A darab a Loop témaválasztásaihoz méltón rendkívül problémaérzékeny. A kelet-magyarországi Végen mellett 5 éve zárt be az üveggyár. A település azóta süllyed, munka nincs, az alkoholisták és az öngyilkosok száma napról napra nő, aki tehette, már rég elköltözött innen. Valószínűleg senkinek nem tűnne fel, ha e szegregált helység egyik napról a másikra valóban örökre eltűnne. Egy láthatatlan erő azonban mégis felszínen tartja a falut. Vasárnaponként pályára lép az itt maradtakból vermúvált foci csapat, és 90 percre életre kell a tetszhalott közösség. A fő attrakció a közönségkedvenc csodacsatár Lóri, akinek arany bal lábáról az egész megyében legendák szólnak. Mikor Lórit próbajátékra hívja a Fradi, családja számára egyértelművé válik. A fiú profi karrierje véget vethet nincstelenségüknek. A kitörés lehetősége ráadásul Lóri anyjának, mostoha apjának, barátnőjének és edzőjének, Kálmánnak is a megfelelő alkalom arra, hogy megmentsék önmagukat, és helyrehozzák azt, amit korábban nem tudtak. Vajon tud-e Lóri zsíros szerződést kötni a Fradival? Meg tudja-e váltani családja évtizedes nyomorúságát? Az éjjel, ami a Soho Party dalában jó lenne, ha örökké tartana, a valóságban jó lenne, ha véget érne. A darab egyik írójával és rendezőjével, Horváth János Antallal beszélgettem.
Ketten írtátok ezt a darabot. Milyen élményekből merítkezve?
Csicskár Dávid, akivel együtt írtam, ő egy Pécs melletti kis faluban nőtt fel, egy ehhez hasonló közegben, de azért nem egy ilyen borsodi valóságban nőtt fel, de volt empirikus tapasztalata arról, milyen az ilyen társadalmi kirekesztettségben élni. Én viszont egy másik oldalon, nekem egy nagyon biztos családi hátterem volt mindig, egy nagyon támogató közeg, ami egy nagyon privilegizált helyzet. Már régen engem nagyon érdekelt a focinak ez a ilyen népegyesítő ereje. Az összes társadalmi osztályt tud a focihoz kapcsolódni, és olyan erőket tud megmozgatni, amit semmi nem tud. És szerettem volna arról beszélni, hogy talán ma Magyarországon az ilyen legnagyobb probléma, a szegregáció és a szociális mobilitásnak a teljes hiánya, egy olyan témák vagy kontextuson keresztül, ami egyrészt sokaknak kitörési lehetőséget jelent, másrészt meg egy folyamatos visszavonyítási alap, tehát hogy a focisták egy folyamatos visszavonyítási alap ennek a társadalmi osztálynak, hogy ők hol vannak. Azt a luxust látják, és emiatt van egy ilyen folyamatos elégedetlenség. Ebből lesz szerintem egyszer majd egy nagy probléma, hogy ez az olló egyre tágul, szépen lassan elterjedik a középosztály, és ilyen szegregátumok lesznek, és ebből óriási társadalmi feszültségek lesznek, szerintem. Viszont azzal próbáltunk foglalkozni, hogy hogyan mutatjuk meg azt, hogy ezt egyébként a közegben emberek egymással csinálják. Tehát nem az van, hogy azért nem lehet kitörni, mert nincs busz, hanem azért, mert van a korlátozott lehetőségeknek egy olyan visszatartó ereje, ami nem enged ebből el. És ez olyan hatása van az emberekre, hogy megrekednek ezekben a helyzetekben. Nem saját hibájukból, hanem egyszerűen abból, mert nem férnek hozzá a kultúrához, nem férnek hozzá a megfelelő minőségi oktatáshoz, nem férnek hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz, a munkalehetőségekhez.
Egyáltalán nem képesek kontrollálni az érzéseiket.
Hát de hát ez pont ebből a korlátozott hozzáférésből fakad.
Nagyon jól megmutatjátok azt, hogy annak a sok mindennek a hiánya, amit az előbb felsoroltál, igen, az tulajdonképpen egy milyen színvonaltalan élethez tud vezetni.
De mi próbáltuk azt megmutatni, hogy ezekben a karakterekben iszonyatosan nagy igény van a kapcsolódásra, az örülésre, az egymásra nézésre, csak egyszerűen a nyelv, az eszköz hiányzik hozzá.
Ezt tágabb értelemben mondod, hogy a nyelv hiányzik hozzá, de egyébként a beszédük is egészen primitív, borzalmasan műveletlenek. Tehát a főhősünk, aki egyébként egy valószínűleg egyáltalán nem rossz képességű gyerek, sőt, igen, nagyon ügyes, hiszen akár egy nagy karriert is befuthatna, egyszerűen hiányzik hozzá az az intelligenciája, amit nem kapott meg a családtól, nem kapott meg sehonnan. Fogalma sincs a világról, egészen elképesztően tudatlan, és számos jelét adja ennek. És nagyon érdekes kontraszt van az edzővel, aki sokkal jobb napokat látott, és egy egészen, igen, más kulturális színvonalat képviselt, és a kontraszt, ami megjelenik az ő párbeszédeiben, az nagyon jól rávilágít arra, hogy tényleg mekkora különbségek vannak ebben az országban.
Igazából jól elmondtad helyettem, tehát ez volt igazából a cél, hogy nyelvileg ezt megjelenítsük, meg a adott érzelmi helyzetekre való válaszokban megjelenítsük ezt a fajta különbséget, vagy azt a hozzáférést, amivel a Lóri rendelkezik, meg azzal, amivel a Kálmán valamennyire tudott élni a lehetőségeivel, de hát ő is ugyanoda jutott vissza igazából, tehát az éjjel soha nem érhet véget, az ugye ennek is a szimbóluma, hogy addig megy ez az éjjel, ameddig ezt meg nem törjük, és nem lesz egy kis remény, egy kis napfelkelte ebben a dologban.
Azért ti csináltok egy kis napfelkeltét ebben a dologban mindenképpen.
Hát szerintem mi egy esélyt adunk, vagy szerintem az a kulcsmondata ennek, vagy annak az utolsó monológnak, amit a Lóri elmondta, hogy az öltözőben nézzél, a csapattársadra nézzél, jobbra nézzél, balra, és ott is egy embert látsz, és ez az ember ez egy ellenség, hanem segíthet neked abban, hogy menjél tovább.
A színpadkép az, igen, annyiban érdekes, hogy abszolút vetített felületek is vannak, igen, és sokszor látjuk a színészeket más nézőpontokból.
Hát én nagyon szerettem volna olyan emberi gesztusokat felnagyítani, tehát hasonlóan egy dokumentumfilmhez egyszerűen a kamerát arra használni, hogy bizonyos helyzetekben más nézőpontot adni, vagy valakinek az érzelmi ívét azt nagyon egy nézőpontból, vagy egy nagyon fókuszált helyről megmutatni. Tehát ez volt igazából a cél, hogy valahogy egy ilyen több dimenziós dolgot tudjunk adni ebből a történetből.
Most itt Budapest második kerületében, a Marcibányi téri művelődési, igen, házban láthatjuk ezt az előadást, igen, de nagyon izgalmas lenne szerintem ezt elvinni Baranyába, a Borsodba, tehát azokra a helyszínekre, ahol azok az emberek élnek, igen, igen, akik megjelennek a színpadon.
Jövő évadban visszük mindenfelé.
Az éjjel soha nem érhet véget. A Lup színházi társulás legújabb bemutatójáról Horváth János Antalt, a darab egyik íróját és rendezőjét hallották. Már vetítik a mozik a Csongor és Tündét. Vörös Marti Mihály klasszikus művének feldolgozása nem csak gyerekeknek nyújt szórakozást, hanem a felnőttek számára is igazi, nosztalgikus élményt kínál a magyar animáció emblematikus alakja, a Vuk, a Szaffi és a Ludas Matyi alkotója Dargai Attila eredeti karakterterveinek felhasználásával. A klasszikus mesében Csongor, a fiatal és elszánt királyfi, a boldogságot keresve járja be a világot. Útja során találkozik Tündével, a Tündé királylánnyal, akivel azonnal egymásba szeretnek. Boldogságuknak azonban vége szakad, mikor Mirigy, a gonosz boszorkány elválasztja őket egymástól. Csongor felkerekedik, hogy Tündérhomban újra egyesüljön szerelmével. Az úton persze kalandok és próbatételek sokasága vár rá. A Csongor és Tünde rendezői Máli Csaba és Pálfi Zsolt. Közülük Máli Csabát kértem mikrofonhoz, majd az egyik ördögfiókát alakító Geszti Péterrel beszélgettem.
Dargai Attila rajzfilmrendezőnek ajánljátok a filmet. Miért Egesztus?
Eredetileg Dargai Attila találta ki, hogy filmre vigye a Csongor és Tündét a 70-es évek elején. Meg is csinált hozzá egy képes forgatókönyvet, valamint a szöveget, azt minimálisan átírta, de meghagyta Vörös Marti eredeti művét. Valami miatt, amit én igazából nem tudok, és sajnos nem is kaptunk rá választ, hogy miért nem tudta megvalósítani, de éveken át szerette volna. Azt hiszem, mindig volt valami más film ötlete vagy filmterve, ami előrébb való volt, és a végén sajnos azt kell mondjam, hogy kicsúszott az időből. Nyugdíjba ment, ott hagyta a Pannóniát, és így már ez nem valósult meg.
És aztán meghalt 2009-ben.
Igen, de előtte már jó pár évig sajnos betegeskedett, akkor már nem is nagyon volt arra mód, hogy ő bármilyen módon elkezdje, vagy besegítsen ebbe a filmbe. De a lényeg az, hogy rengeteg mindent már megcsinált hozzá. Figuraterveket, storyboardot, valamint egy olyan történetvezetési vázat, amely nekünk nagyon nagy segítség volt most.
Minek kellett történnie ahhoz, hogy most a Csongor és Tündéből mégiscsak egy kész rajzfilm álljon elő?
Henry Kirén, aki Dargai Attila őzvegye és alkotótársa is volt, hiszen operatőr volt a Pannónia filmstúdióban, arra gondolt, hogy talán most már időszerű lenne, hogyha egy utolsó nagy dargai művet még a közönség elő tárnánk. megkereste a Cinnamon rajzfilm stúdiót, és beadta ezt az életművet, amit ránk hagyott Attila, hogy próbáljunk meg belőle egy Dargaihoz méltó filmet csinálni.
Hogyan, miként dolgoztatok ti együtt Dargai Attilával?
Én a középiskola után a kisképzőbe jártam, olvastam egy hirdetést, hogy a Pannonia Filmstúdió animátorképző tanfolyamot tart, aminek a vezetője Dargai Attila. És én nagyon megörültem, mert egész gyerekkorom az ő bűvöletében telt, a Pajtás újságútól kezdve a Kajla képregényekig, szóval nagyon-nagyon nagy Dargai fan voltam. Úgyhogy azonnal jelentkeztem, szerencsére be is kerültem, és egy fél év volt a tanfolyam, és utána bekerültem hozzá közvetlenül az ő stábjába, és elkezdtünk vele csinálni egy sorozatot, ami nem valósult meg, mert a rendszerváltás kora Magyar Televízió kihátrált a megrendelések közül, de lényeg az, hogy egy évig vele tudtam dolgozni, és úgy, amit lehetett, ellestem tőle.
Tehát a közös munka volt az, ami számodra és rendező társad számára is evidensítette, hogy amennyiben lehetőség van, felkaroljátok a Csongor és Tündét, és megcsináljátok.
Igen, ugye én közvetlen kapcsoló voltam vele, de hát a Cinnamon rajzolói alkotói között is nagyon sokan nőttek fel Dargai filmeken. Szóval az irány az adva volt, Henry Kirén ott volt mögöttünk, mint támogató, ő végig részt vett a munkafolyamatban, beleszólt, ha úgy gondolta, hogy valami módon ez nem igazán Attilának a stílusa, úgyhogy ő terelgetett minket a filmkészítés rögös útján.
Az biztos, hogy nagyon fontos lehetett számotokra Dargai Attila, hiszen a Csongor és Tünde egy keretes szerkezetű film, és az elején és a végén Dargai Attila emlékének adóztok. Egészen más képi világgal, mint ami maga a Vörös Marti féle mese.
Valami módon szerettük volna azt, hogyha az egyértelművé válik, hogy Dargai Attilának ez a filmhez van köze, azon túl, hogy nyilván ki van írva a főcímbe, és rendezőtársam Pálfi Zsolt ötlete nyomán elkészült egy ilyen kis keretfilm, amit voltaképpen Dargai Attilát mutatja meg a film elején és a végén is, de csak a lába látszik, ez egy kis utalás a Vuk című filmjére, ahol a sima bőrűnek csak a lába látszott. Szóval arra gondoltunk, hogy így felvezetjük ezt, hogy ez egy Dargai film, és ő is zárja le, és akinek nem egyértelmű, hogy róla van szó, a végén aláírja a kész filmet, és akkor ezzel azt mutattuk be, hogy nem mintha ő csinálta volna, de azért tevékeny részese volt, hogy köze volt hozzá.
A Csongor és Tündét mindannyian ismerjük, hiszen irodalomórákon foglalkozunk Vörös Martinak ezzel a mesés darabjával. A szöveget igen-igen megváltoztattátok, tehát nyomokban felelhető egy-két Vörös Marti idézet, de alapvetően egy teljesen mai nyelven szól a közönséghez a film. Miért?
Úgy éreztük, hogy ez a fajta klasszikus nyelvezet a mai gyerekek számára talán kevésbé befogadható, bár kétség kívül gyönyörű költemény. Balassa Krisztián, forgatókönyvíró Henry Kirénnel együtt átírta prózára a teljes művet, és ennek alapján készítettük el a filmet, és már a film vége felé merült fel, hogy esetleg érdekesebbé lehetne tenni, hogyha egy kicsit visszacsempésznénk a versességet. Így merült fel Speyer Dávid neve, aki egy elég ismert szinkron dramaturg, író, fordító, Nep József és Romhányi József méltó örököse, és ő elvállalta azt, hogy visszaversesíti, de már maibb fülnek való módon. Természetesen néhány helyen meghagytuk a teljesen eredeti szöveget, például az Éjkirálynő, az eredeti Vörös Marti, és néhol még Balga és Tünde monológiában is megmaradt az eredeti, de 90%-ban ez egy újraírt és mai fülnek talán egyszerűbb hangzású szöveg.
Péter az egyik öltök a Csongor és Tündében. Voltak neked fontos rajzfilm figuráid?
Nem zé perisz.
Most hogy megtaláltak újra egy ilyen rajzfilm szereppel?
Az egyik az az, hogy annak idején én még részesültem abban a szerencsével, valóban találkoztam Dargai Attilával, aki ennek a filmnek a figuráit annak idején megterveztem. Ha úgy tetszik, talán ez egy spirituálisok, hogy én itt vagyok. A másik pedig, hogy ugye az utóbbi 20 évben leginkább az Idióta Lajhárt szinkronizáltam a Jégkorszak című rajzfilmen folyamatosan. Tehát gyakorlatilag színészként nem dolgozom és nem is létezem, de rajzfilm hangként furcsa módon igen, mindig bolondokat bíznak rám. És úgy látszik, hogy ez a hagyomány, ez most ezzel folytatódott. De örültem neki, mert egy kicsit egy élő hagyomány maradt számomra az, hogy a szinkronizáláshoz még a mai napig is van kapcsolatom egyrészt. Másrészt pedig, hogy szeretem azt, hogy megmarad valami ezáltal a gyerekkoromból. Egy felhőtlen játék, amiben még lehet másoknak a bőrébe bújni, és ebben a kaotikus, sokszor fenyegető világban marad valami kis napfény, valami kis játék, valami kis varázslat, magic, amit a rajzfilmek, az animációs filmek mindig hordoznak magukban.
Az Ördög fiókák szerepe azért is érdekes, mert nem idealizált figurák, nem túl jók, nem túl rosszak, hanem olyanok, amilyen az élet maga.
Hát három meglehetősen irigy örökös, akik ugye a ördögapjuktól örököltek tárgyakat, és nem tudják elosztani maguk között. Ez teljesen jellemző egyébként, ugye hány ilyen családon, ahol marakodnak azon az örökösök, hogy vajon ki mit vihet haza egy örökségből. Azért ne felejtjük el, hogy ez eredetileg egy Vörös Marti mű. Tehát ugye az, hogy annak idején ez a zseniális költő milyen szellemesen írta meg ezt az egész darabot, illetve ha lefejtjük a korszaknak a romantikus héját erről az egészről, alatta azért például az ördögök azok tipikusan húsvér szereplők, és nagyon is jellemző emberi karaktereket mutatnak meg.
Ezt a Vörös Marti szöveget azért sikerült alaposan átírni, és az jutott eszembe végig, míg néztem a filmet, hogy akár te is megírhattad volna.
Én is megírhattam volna, de szerencsére ezt nálam sokkal avatottabb emberre bíztál, és Peyer Dávid szerintem remekül írta meg, és azt kell, hogy mondjam, hogy bravúrosnak tartom azt, amit ő ebben a filmben művelt, mint dialogíró, és tényleg akár mondhatjuk, hogy Romhányi József magasságokba vitte ezt a sztorit.
Olyannyira átírta, hogy Vörös Martit bizonyos idézetekben föl lehet lelni, de csak ezekben. Tehát alapvetően egy teljesen új szöveg született.
Igen, és én ezt értéknek tartom. Lehet, hogy ha én csináltam volna, én még jobban átírtam volna. Ugyanis azt gondolom, hogy megmarad a műnek az irodalmi ihletése ebben az egészben, és megmaradnak az értékei, de közben hát nyilván azért azt halljuk, hogy amikor az eredeti Vörös Marti vers szövegek hangzanak el, akkor azért egy idő után azt érezzük, hogy ennek van némi ódon jellege. És ahhoz, hogy ma egy ilyen animációs film sikere menjen, ahhoz be kell vállalni azt, hogy az ember bizony remixeli ezt, és megpróbálja modernné tenni. Szerintem Speyernek ez sikerült.
Csinálsz valami hasonlót mostanában?
Igen. Dés László barátommal írom a Petőfiről szóló nagy műzikelőnket, ahol majdnem ugyanezt a technikát alkalmazom, hogy a Petőfi verseket, illetve a Petőfi útileveleit, a levelezéséből kiszedett szövegtesteket, azokat átforgatom egy sokkal modernebb nyelvre, ráadásul a mi darabunkban ott bizony repelni fognak és slamben fognak beszélni, miközben énekelnek is majd. Meg kell mondjam, hogy ebben az értelemben a Csongor is tűnt, de számomra nagyon tanulságos volt, mert hasonló technikával éltem is.
Ez egy musical lesz, és nyilván színpadon fog megjelenni.
Igen. Remélem, hogy 2027-ben már színpadon lesz, de azt tudom ígérni, hogy most december 29-én az MVM Dómmal, a Dés Lacival tartott közös nagy 30 éves barátságunkat megünneplendő koncerten már bemutatunk 3-4 dalt ebből az új musicalből.
Most volt a Gesti 60, és hát ott volt a Dés, és ott voltak a régi dalok.
Igen.
És most, amikor meghirdettétek ezt az új koncertet, amiről most itt beszéltél, akkor azon gondolkoztam, hogy vajon mennyiben tud ez más lenni, hiszen a Dés egy alapfigura, te vagy a másik alapfigura, vannak alapzenészek, rengetegen fölléptek ezen az egészen kivételes vizualitást adó koncerten.
Tehát milyen érdekes, hogy itt most egy animációs film kapcsán beszélünk. És amiről te beszélsz most az én koncertemen, az is tulajdonképpen egy újra értelmezett animációs látványvilág nagy ledfalakon, és Szauder Dávid AI artist barátommal raktuk össze 9 hónap munkával. Azért is olyan immerzív. A Dávidnak volt a javaslata, hogy mindenképp az immerzivitás legyen jellemző rá. Ezt visszük a Dés Geszti koncertre is. Tehát, hogy más formában, elegánsan, de nagyon-nagyon jól megtervezett magicet szeretnék felrakni oda is, és bizony ott olyan dalokat fogunk játszani, amelyek itt nem hangzottak el például ezen a koncerten. Sok olyan dalunk van még. Musicalekből lesznek részletek, közös olyan dalaink, amelyek nem fértek most bele a Geszti 60-be, és ez egy ülős, elegánsabb koncert lesz, és ígérem, hogy nagyon látványos és nagyon szép lesz.
A Csongor és Tünde című animációs film kapcsán a film egyik rendezőjét, Máli Csabát, majd az egyik ördögfiókát alakító Geszti Pétert kérdeztem, aki a készülő Petőfi musicalről és a Dés Lászlóval közös december 29-i koncertjéről is beszélt. A mai merítés végén hallgassuk a szerzőpáros egyik nagy slágerét. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
A szemed, amíg lehúnt szemmel lát, lehet elmegyek, de itt leszek, a lábnyomomban jársz. Amíg érez a kezed, amíg néha még rám vársz, egy mozdulatban egyszer majd újra megtalálsz. Nézd itt az arcodon egy csepp, hogy eltévedt. Sose bánt, ne szégyelt, egy cseppnyi bánat ébredt. Ma értem, és én. Aki álmomra ügyelt, hogyha gonosz volt kedve, ki a kedvemért jövőt remélt, az hogyan hagyhat el? Aki járt minden úton, aki ismert minden szót, ki száz szavannak hangot adott, többé sose szól. A szívben a menny dörög, s a szemre felhő száll. Zápor, ha szakad, új folyó, ha fakad, miért fáj, miért fáj? Szemed, amíg érez a kezed, amíg éltet a szíved, ne félj.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.